Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Az MTK Budapest, Budapest Honvéd és a Mezőkövesd MOL Fehérvár Magyar Kupa elődöntőkkel indul újra a hazai futballszezon, amit a koronavírus miatt március közepén kellett felfüggeszteni. Az időpont május 23-a, míg az első osztályú labdarúgó bajnokság egy héttel később, május 30-án a 26. fordulóval indul újra. Az NB1-től lefelé, viszont a jelenlegi állása mérvadó, tehát például az NB2-ben már nem játszanak több mérkőzést, és befejezetnek tekinti a szezont a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az MLS szóvivőjével, Sipos Jenővel beszélgettem a magyar futball élet újraindulásáról. Milyen szempontokat vettek figyelembe, például mennyire játszott szerepet a döntésben az, hogy a környező országok milyen menetrend szerint indítják újra a bajnokságokat?
A Magyar Labdarúgó Szövetség a bajnokság folytatásával, újraindításával kapcsolatban elsősorban az operatív törzs, a járványügyi hatóság ajánlásait vette figyelembe. Amikor a kormány úgy döntött, hogy enyhít a szabályokon, ahogy ezt korábban jelezte is az MLS, folytatódik a bajnokság, de rendkívül szigorú feltételek mellett. Ugye a járványhelyzetre való tekintettel nagyon komoly egészségügyi előírásokat kell betartani, nem csak a játékosoknak, hanem az edzőknek, stábtagoknak és mindenkinek, aki kapcsolatba kerül egy-egy mérkőzés szervezésével vagy lebonyolításával. Ezzel kapcsolatban az MLS egy egészségügyi vizsgálati protokoll dolgozott ki, ezeket el is juttattuk a klubokhoz, hogy milyen előírásoknak kell megfelelni ahhoz, hogy egyrészt edzhessenek a játékosok, másrészt pedig mérkőzéseket játszhassanak. Valóban május 23-án a Magyar Kupa elődöntőivel indul, illetve folytatódik a futballidény.
Térjünk ezekre az egészségügyi szempontokra, és tényleg nagyon sok kérdés merül fel. Van, ahol mondjuk edzés közben maszkot kell viselni. Előfordulhat olyan is, hogy olvastam, hogy például nem lehet ugye egy sorfalba felállni majd a mérkőzések előtt ugye egymás mellé a játékosoknak, vagy például cserénél nem lehet pacsizniuk. Mik lesznek ezek az egészségügyi protokollok, amiket be kell tartani meccs közben, vagy edzés közben?
Ezeknek az egészségügyi protokolloknak a részletes leírása kidolgozás alatt van, még további egyeztetésekre van szükség. Az alapinformációk, illetve azok a rendelkezések már eljutottak a klubokhoz, amit az MLS Orvosi Bizottsága ajánlott. Egyrészt az edzések elkezdése folyamán, illetve majd a mérkőzések folyamán. Itt valóban olyan elkülönítésekre is kell gondolni, hogy a játékosokat ugye a felkészülési időszak előtt teljes körű egészségügyi vizsgát alá kell vonni, aztán a felkészülési időszakban is kell hetente kétszer méréseket végezni koronavírus tesztre, illetve közvetlenül majd a mérkőzés előtt 24-36 órával szintén tesztet kell végezni a játékosokon. Annál a játékosnak, akinél pozitív teszt van, az természetesen azonnal el kell különíteni, és karanténba kell helyezni. Az előírások ezt pontosan leírják. Ugyanakkor a mérkőzések vonatkozásában van egy másik nagyon fontos előírás, amit a későbbiekben majd alkalmazni kell, ez pedig elsősorban a szervezőklubok felelőssége lesz, hogy úgynevezett két zónára bontjuk a stadiont, egy sportzónára és egy nézőtéri zónára. Sportzónába beletartozik például a játéktér, az öltözők, a játékos kijáró, ami közvetlenül a mérkőzés lebonyolítása szükséges, a másik pedig a nézőtéri zóna. Természetesen egyik zónából sem lehet átmenni a másik zónába, aki az egyik zónában tartózkodik, ott is kell maradnia, a másik zónában lévők is ott maradhatnak. Az első zóna értelemszerűen a játékosokra, a stábtagokra, illetve a játékvezetőkre, illetve a szükséges kiszolgáló személyzetre vonatkozik, míg a második zóna, a nézőtéri zóna, ott elsősorban a sajtómunkatársai, a stadion üzemeltetésének a munkatársai, illetve egyes klubok vezetői szponzorai lehetnek jelen, nagyon szigorú előírásokat betartva. Elsősorban az a legfontosabb, hogy betartsuk ezeket az előírásokat a járvány továbbterjedésének megakadályozása céljából.
Azt meg lehet mondani nagyjából, hogy egy ilyen zárt kapus mérkőzésnél mégis hányan tartózkodnak bent, ugye idevéve a csapatot, a stábot, szponzorokat, sajtómunkatársakat, ezt meg lehet satszolni mondjuk egy Ferencváros mérkőzésen, ahol talán a legnagyobb az érdeklődés.
Szerintem fölösleges satszolni, mert itt is az a cél, hogy a lehető legkevesebb személy tartózkodjon a stadionba, csak azok, akiknek feltétlenül szükséges. Más abban az esetben, hogyha mondjuk egy olyan mérkőzésről van szó, ahol mondjuk több technikai eszközre van szükség, ezt üzemeltetni kell a technikai személyzetnek, és más lett a stadion adottsága mondjuk egy vidéki stadion esetében, mondjuk mint egy budapesti stadion esetében, tehát számszerűleg ezt nem lehet pontosan megmondani, az kétségtelen, hogy arra kell törekedni a szervező klubnak, hogy minimalizálja azokat a személyeket, a létszámot, akik a stadionban tartózkodhatnak az adott mérkőzések során.
Akkor, ahogy elmondta, és ez fontos, hogy akkor nem csak a bajnokság és a Magyar Kupa újraindulása előtt lesznek koronavírus tesztek, hanem közben is? Tehát amíg megy a bajnokság?
Igen, természetesen minden mérkőzés előtt kell majd teszteket tartani, és ahogy említettem korábban, most a felkészülési időszak elején, illetve közben is lesznek tesztek, hiszen mindenkinek az a célja, hogy minimálisra csökkenteni a fertőzés veszélyét, és ha valakiről esetleg kiderül, hogy fertőzött, az azonnal elkülöníteni a társaitól, hogy ők ne fertőződjenek meg, és esetleg továbbadják a fertőzést. Tehát nagyon pontos, szigorú előírásokat fogalmazott meg az orvosi bizottság, és ahogy említettem korábban is, mindenben figyelembe vesszük egyrészt az operatív törzs, másrészt a járványügyi hatóság ajánlásait és figyelmeztetéseit. Mi azt szeretnénk, hogyha rendben befejeződhetne a bajnokság, illetve a Magyar Kupa is a terveknek megfelelően június végén, esetleg július elején, és nem lenne semmi fennakadás ebben. Sajnos a jellegi körülmények között nézők nélkül, de legalább a TV közvetítés mellett.
És hogyha az teljesül, és mondjuk legkésőbb akkor július elejére befejeződik a bajnokság, ez azt is jelenti, hogy akkor pedig a következő szezon az a szokásosnak megfelelően indulhat el, vagy az egy kicsit csúszni fog azért, hogy meg legyen a pihenőidő a csapatok számára?
Természetesen ez is fontos kérdés, de ebben a szempontban még a versenybizottságnak is ki kell tűzni az időpontokat. Nem tudhatjuk előre, hogy lesz-e váratlan körülmény esetleg az elkövetkezendő időszakban, ami felülírhatja mondjuk a mostani elképzeléseket. Most az elsődleges cél, hogy a bajnokságot be lehessen fejezni, meg lehessen határozni, meg lehessen nevezni azokat a csapatokat, akiket a nemzetközi kupaindulásra jogosultak, és ugye ezt jeleztük egyébként már néhány nappal ezelőtt is a közvélemény felé, hogy azok a bajnokságok folytatódnak, amelyek nemzetközi folytatása van, gondolok itt a férfi NB1-re, a női bajnokság esetében arra, hogy ki az, aki a bajnokok ligájába indulhat, illetve hát a Magyar Kupa esetében is fontos, hogy ott is eljussunk a döntőjük, és tudjuk, hogy ki nyerte, hiszen az Európai Ligában ezek a csapatok indulhatnak majd.
Igen, az fontos, amit mondott, hogy az első osztályú bajnokság folytatódik, meg a Magyar Kupa, de az első osztályú bajnokság alatt NB2-től lefelé, ugyebár az a döntés született, hogy véget érnek a bajnokságok, és a jelenlegi állás szerint hirdetnek végeredményt. Ez alapján az NB2-ből például a Budafok és az MTK jut fel az első osztályba. Ugye ott most említett egy szempontot, a nemzetközi kupa indulásokat. Ezen kívül volt más szempont, hogy csak az NB1-et folytassák?
A legfontosabb szempont a sportolók, a stábtagok egészségének védelme, és minimálisra csökkenteni az érintkezéseket, a kontaktusokat, és ezért volt fontos, hogy csak azok a mérkőzések kerüljenek lejátszásra, amelyik elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a nemzetközi porondon is szerepeljenek magyar csapatok, és ezért született ez a döntés.
Egyébként ön hogy látja az NB1-es csapatok pénzügyi helyzetét, mennyire tépázta meg a koronavírus járvány és az emiatti korlátozások, mennyire jelezték ezt a klubok az MLS felé? Hát azért itt összességében több mint 2 hónapig nem tudnak pályára lépni, ugye ez érinti mind a televíziós jogdíjakat, a szponzori szerződéseket, jegybevétel, szóval ez sok mindent érintett. A klubok mennyire állnak stabilában, hogy látja?
Én azt gondolom, hogy a klubok többsége stabilában áll, természetesen mindenkit érzékenyen érint a járványhelyzet, azonban ezért is volt fontos az, hogy folytatódjon a bajnokság, hiszen a szponzorok mérkőzéseket szeretnének látni, a televízió mérkőzéseket szeretne közvetíteni, és a közvéleményhez is eljuthatnak ezek a mérkőzések a televízión keresztül, tehát ezért volt mindenki számára fontos, hogy ha lehetőség van rá, hogyha ezt a járványhelyzet megengedi, akkor folytatódjon a bajnokság.
A Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét, Sipos Jenőt hallották az elmúlt percekben. A magyar bajnokságnál is hamarabb indul újra, hatása, a topligák közül elsőként a Bundesliga, a német labdarúgó bajnokság május 16-án, azaz jövő szombaton folytatódik, szigorú egészségügyi szabályok betartása mellett. A német labdarúgó liga vezetője szerint a március 13-án felfüggesztett szezon, így valószínűleg június végén be is tud fejeződni. A Bundesligából még 9 forduló van hátra, jelenleg a rekordbajnok Bayern München áll az élen, 4 ponttal megelőzve a második Borussia Dortmundot, és 5-tel a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató Lipcsét. A május 16-i hétvégén rögtön egy nagy rangadót is lejátszanak majd, hiszen ekkor rendezik a Dortmund-Schalke-Ruhr vidéki derbit. A Freiburg magyar válogatott labdarúgója Sallai Roland a köztévének adott interjúban arról beszélt, nem tudja, hogy milyen formában van, hiszen felkészülési mérkőzéseket sem játszottak, így a jövő héten egyből élesben kezdenek majd. Sallai arról is beszélt, hogy a koronavírus járvány miatt 2-3 hétig csak otthon, a klub által előírt edzésprogramot tudta csinálni, később viszont kisebb csoportokban labdás edzéseket végeztek már. Hozzátette, a Freiburg célja elsősorban a biztos bennmaradás, de mivel jelenleg a 8. helyen állnak, egy jó folytatással az európai kupa indulást is megcélozhatják. De nem csak a futball, hanem a kajakkenu élet is újraindul fokozatosan, főleg azon versenyzők számára, akik még érdekeltek lesznek a jövő évi olimpia előtti pótkvalifikációs versenyeken. Május végén rögtön fontos edzésversenyeket rendeznek Szolnokon, ahol tisztulhat a kép a még megszerezhető 5 olimpiai kvóta szempontjából is. A magyar kajakkenu válogatott szövetségi kapitányával, Hüttner Csabával beszélgettem. Május 4-e óta engedélyezettek itthon a csoportos edzések is, tehát már nem csak egyedül lehet készülni mondjuk a konditeremben, hanem most már azt gondolom, hogy a válogatott egységeink, vagy olimpiára pályázó egységeink ott lehetnek a vízen is. Hogy néz ki most, hogyan indultak újra az edzések a kajakkenu világában?
Hát az az igazság, hogy mi eddig is kisebb csoportokba megoldottuk a válogatott versenyzőinknek a felkészülését. Igazából leállás nem történt, maximum azért, mert bejelentették a olimpia elhalasztását, és ezért néhány olyan versenyzőnk, akik már kvótában rendelkeznek, vagy azokban a számokban, most tartottak egy kisebb pihenőt, hogy a versenyekhez tudjanak majd alkalmazkodni hosszú távon, és kibírják ezt az idényt. De jelen pillanatban ugye most már nyitnak a nagyobb egyesületek is, mert voltak bezárások, és most már jelen pillanatban mindenki saját klubjában is, az általunk szervezett edzőtáborokban tudnak edzeni, ami egyébként jó hír, mivel ez egy szabadtéri sportág, tehát eddig is volt rá lehetőség, hogy a szabályok betartásával és a környezetünk megóvásával tudjanak edzeni versenyzőink.
Ha jól értem, akkor igazából eddig is tudtak nyílt vízen kisebb csoportokban edzeni, de a klub élet az igazából mostantól indult be, vagy egy hete indult be igazán.
Így van, tehát eddig is a kisebb csoportos edzéseket meg tudtuk oldani.
Na most itt a kajakkenu esetében, hogyha jól tudom, akkor őszig töröltek mindenféle versenyt, mindenféle eseményt. Ez ön szerint, nem is azt kérdezem, hogy mennyire volt jó döntés, mert például már azért más sportágakban látjuk, hogy akár május végén is újra lehet indítani a szezont. Inkább motivációs szempontból ez mit jelent a versenyzők számára? Mennyire lehet látni már a következő nagy versenyt, vagy a következő nagy célt egy versenyző számára, hogy ez nagyon fontos, mindannyian tudjuk, hogy a versenyzők a célokból élnek.
Hát én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy jó döntés volt-e az olimpiai elhalasztása, vagy meg lehetett volna tartani. Természetesen az egészség és a ember élet a legfontosabb. Ott azért nagyon nagy lett volna az a tömeg a nézők, illetve a sportolók szempontjából is, ami veszélyeztette volna az egészségünket. Ilyen szempontból természetesen jó döntés volt. Az, hogy a nemzetközi kajakkenu élet hogy fog visszatérni, és milyen versenyek lesznek, azt még a mai napig nem tudjuk, mert nincsen a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnek végleges döntése se az idei világbajnokságról, ami Szegeden lett volna, egy nem olimpiai számos világbajnokság. Nincs végleges döntés afelől, hogy megrendezik, vagy szeptemberben ezt az eseményt, vagy nem, mert ugye ez júniusban lett volna, de akkor abban az időpontban biztos, hogy nem lesz. A szeptemberi rendezésről még egyeztet az ICF vezérkara, próbálják bekérni azokat a véleményeket, hogy akár a sportolók, akár sportvezetőknek a véleményét, hogy meg tudjuk-e rendezni fair körülmények között ezt a versenyt. Én azt gondolom, hogy a mai világban, aki meg akarja oldani az edzését, az meg tudja oldani. Még szerintem Olaszországban, Spanyolországban is azon versenyzők, akik akartak edzeni, tudtak, de elfogadjuk természetesen azt a döntést is, ha nem lesz, akkor ahhoz alkalmazkodunk, és mi magunknak saját berkeinken belül a szabályok betartásával meg fogjuk rendezni azokat a kisebb edzés-teszt versenyeket, ami a motivációjukat fönn tudjuk tartani a versenyzőinknek.
Akkor ez azt jelenti, hogy például azt se lehet tudni, hogy mikor lesznek például jövőre az olimpia előtt a pótkvalifikációs versenyek, és azt se lehet tudni, hogy mondjuk mikor lesz az olimpia előtti válogató, szóval arra szeretnék kiukadni, hogy ön például még nem tudja most jelenleg megtervezni tűre pontosan, hogy hogyan fog kinézni a jövő évi olimpiai felkészülés.
Azt már jelen pillanatban az időpontokat tudjuk. Jövőre Szegeden lesz a májusban, lesz két világkupa, ahol meg lehet szerezni a kvótákat. Az egyik az európai pótkvalifikáció, a másik meg a szuperkvótás, ez Oroszországban, ez Barnaúba, a jelen állapot szerint, de erről is még csak nem hivatalos döntéseket tudunk. Abban a pillanatban, mikor teljes VB, illetve olimpia és a világkupák programja lesz, abban az esetben elő fog készülni az új válogatási felkészülési terv. Én azt gondolom, hogy ezekben a sarokpontokban már lehet kapaszkodni. Mi ennek alapján elkezdjük elkészíteni a felkészülési tervet. Azt hiszem, hogy sokban nem változik az ideitől, tehát ugyanúgy két világkupa lesz, ugyanúgy a két világkupán lehet megszerezni a kvótákat. Tehát ilyen szempontból nem fog meglepetésként érni. A végleges időpontokhoz kell alkalmazkodni a válogatók, illetve a többi verseny szempontjából.
Még van néhány kvóta, amit igazán a csapat begyűjthet Tokióra, bár már most is van 13 indulási jogunk. Van olyan szakág, ahol női kajakban, ahol az összes maximális 6 kvótát begyűjtöttük már, de azért még mindig begyűjtésre vár 5 darab indulási jog. Ön hogy látja egyébként azzal, hogy most egy évvel tolódik minden. Itt a pótkvalifikáció szempontjából lehetnek meglepetések, tehát előkerülhetnek olyan egységek, akik mondjuk az idei válogatóra még nem lettek volna olimpiai esélyesek, de jövőre már azok lesznek.
Én azt gondolom, hogy mi tavaly is mind C2-ben, mind K2-ben már teszteltük az egységeinket, illetve próbáltuk megfejteni, hogy melyik lehet az a legjobb egység, aki odaállhat biztonsággal a pótkvalifikációra. Esetleg egy-két olyan versenyző van, aki fiatal, tavaly még ifi volt, vagy nagyon fiatal és belerősödik a mezőnybe, aki esetleg meglepetést okozhat, de ezek a versenyzők is nálam már előzőtlenesen fókuszba voltak.
Olvasom, hogy edzésversenyek lesznek Szolnokon. Május 26-án lesz az első ilyen edzésverseny. Pontosan mit akar ez a műfaj, és akkor, hogyha jól értem, ezeken az edzésversenyeken fognak azok a versenyzők rajthoz állni, akik esélyesek a pótkvalifikációra még, tehát ők fognak intenzívebben elkezdeni már itt a májusi időszakban is készülni.
Igen, lesznek az olimpiai programmalhoz hasonlóan 2000 fognak menni a párosok, illetve az egyesek is, és illetve ők egyes rendezünk, de ott 200 méteren majd versenyeket. Ez azt jelenti, hogy azok a párosok, akiket mi kiválasztottunk, azok odaállnak, mennek 2000 métert, és mi levonjuk minden egyes ilyen időremelés után a következtetést, hogy melyik párosnak kell tovább dolgozni, melyik párosba kell cserélnünk, ott elő fognak kerülni olyan versenyzők, illetve egységek, amikre nem is lehet, hogy nem is gondoltunk. Természetesen az a cél, hogy a augusztusi magyar bajnokságra kialakuljon az az egység, aki a legjobb, és mind a két szakágban találjunk egy olyan egységet, aki kiemelkedik a mezőnyből.
A legismertebb versenyzőink, tehát itt például a női kajak 4-es tagjaira gondolok, Kozák Danutára, akár Csipes Tamarára, akár. Szóval, hogy összességében a csapat, vagy a már rutinosabb versenyzők mit szóltak ahhoz, hogy egy évet még rá kell húzniuk, és mit szóltak ahhoz, hogy igazából az idei olimpiára beletett edzésmunka, hát ha nem is kárba veszed, de hogy azt majd újra meg kell csinálni még egyszer.
Természetesen senki nem örül egy halasztásnak, mert hogyha tényleg sok munkát belefektetett, és 4 évenként tudjuk, hogy 4 évenként van az olimpia, és most mindenki erre fókuszált, természetesen még nagyobb erővel készült mindenki az olimpiára. Ez, ha halasztják, ha eltörlik, mindenképpen egy hatalmas törés, de a versenyzőink profik, és felfogták, hogy ez a dolguk, mennek tovább, és most már igazából a bizonytalanság volt számukra a legrosszabb, amikor még azt nem tudták, hogy lesz-e egyáltalán verseny, megrendezik-e idén, vagy jövőre, 22-ben lesz, 21-ben. Onnantól kezdve, hogy kiderült, hogy 21 ugyanabban az időpontban megrendezik az olimpiát, akkor tudatosult bennük, hogy ez a cél, és erre kell készülni. Én nem tudok a saját sportágunkból olyat, aki most meghátrált volna, és ezért abba hagyta volna a kajakozást, vagy a kenuzást. Mindenki folytatja tovább.
A magyar kajakkenu válogatott szövetségi kapitányát, Hüttner Csabát hallották az elmúlt percekben, és ennyi fért a Sportérték első részébe, de maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza a második felvonással.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Már is folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A második részben a virtuális térbe barangolunk, a Magyar E-Sport Szövetség elnökével, Bíró Balázzsal beszélgetek majd, méghozzá arról, hogy elindult a Magyar E-Sport Szimulátor Bajnokság, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és a Magyar E-Sport Szövetség együttműködésében.
De az első kérdésem az lenne, mielőtt beszélünk konkrétan a versenysorozatról, hogy azért azt hiszem adta magát az e-sport és az autósport párosítása, például a NASCAR-nak is van e-sport sorozata, de ha csak arra gondolunk, hogy nagyon sok ismert versenyző a szimulátorok világából kezdte világhódító útját, akkor adja magát igazából ennek a kettő területnek az ötvözése.
Igen, az e-sport, illetve az autósport kapcsolata azt gondolom, hogy ilyen szempontból eléggé magától értetődő. Számos autóversenyző kezdte szimulátorversenyzőként, vagy a videójátékok világából került át valahogy az autóversenyzés valós keretei közé. Azt gondolom, hogy erre a hagyományra reagálván, de mégis egyedülálló módon idehaza igyekszünk összeilleszteni ezt a két területet. Ez a gondolat vezérelt minket, amikor a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséggel közel egy éve elkezdtünk arról egyeztetni, hogy milyen hazai hivatalos autósport szövetség által kiírható versenyt tudnánk létrehozni, és így esett maga a választás a Gran Turismo sportjátékra, amelyet egyébként a Nemzetközi Autósport Szövetség is a műsorán kezel, mint digitális sportot.
Tehát akkor egy éve kezdődtek az egyeztetések, nem a koronavírus miatti karanténhelyzet indukálta az erről való gondolkodást elsősorban?
Nem, de az nyilván ilyen szempontból aktuálissá tette nagyon is a versenyünket, ugyanis ilyen formában az e-sport futamok, azok egyfajta pótlékként is szolgáltak a valós autósport futamok helyett.
Mit kell tudni erről a versenysorozatról, tehát Magyarországon kívül indult már el hasonló, vagy Magyarország mennyire mondható, hogy előjár ebben a tekintetben, hogy elindult itthon ez a bajnokság?
Két e-sport bajnokságok, tehát Gran Turismo sport bajnokságok vannak világszerte, többféle formában is, amit mondjuk adott esetben egy versenyszervező működtet. Viszont olyan szempontból egyedülálló a mi versenyünk, hogy ezt egy hivatalos autósport szövetséggel közösen egy Európában működő e-sport szövetség, a Magyar e-sport szövetség az, aki először ilyen jellegű közös produkcióba fogott. Azt kell, hogy mondjam, ez a rész az egyedülálló, illetve hát az is meg fontos, hogy itt konkrétan videójátékos közösségnek szól ugye ez a verseny, és a cél az pedig az, hogy a videójátékosok közül olyan tehetségeket találjon egyébként a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, akiket egyébként valós autóversenyzőként is ki lehet majd próbálni.
A szövetség részéről ez volt a döntő ok, ami miatt belement ebbe az együttműködésbe? Tehát, hogy olyan majd az offline térben is kiváló tehetségek bukkanhatnak itt fel, akik aztán öregbíthetik a magyar autósport hírnevét?
Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos cél volt. Az e-sport szövetség részéről meg nyilván a videójátékos közönségnek szerettünk volna egy olyan jellegű versenyt elhozni, aminek ilyen tétje lehet. Tehát erre se volt még olyan sűrűn példa ide az.
Hogyan néz ki a verseny? Ha jól tudom, le is zárult az első futam időmérővel együtt, szóval ez valójában eléggé hasonlít a mindenki által megszokott Forma 1-es struktúrához, de kicsit mesélne arról, hogy hogyan néz ki pontosan.
Maga a verseny az 6 olyan jellegű futamból áll, ahol pontot gyűjthetnek a versenyzők, és ez egy nyílt verseny, mindenki számára nyílt verseny. Egyedül a 16 éves életkort kell betölteni ahhoz, hogy éles futamon futhasson valaki. Ami fontos ilyen szempontból a versenyzés tekintetében, hogy bárki, aki egyébként rendelkezik a Gran Turismo sportjátékkal, és van Sony PlayStation 4-e, amin játszik, akkor ha belép a játékban, ott megtalálja ezt a futamot, és közvetlenül tud a játékból jelentkezni. És úgy néz ki a verseny, hogy 2 hetente indítunk időmérő futamokat, és az egyhetes időmérő sessionök után kerül be az a 14 legjobb idő az adott heti döntőbe, akik közül lényegében kiosztjuk az első 14 helynek szóló pontokat, és a pontgyűjtésnek olyan szempontból van fontos szerepe, hogy a 6 futam után, amikor lemegy ez a 6x2 hetes időintervallumokba futnak ezek a futamok, akkor lemegy ennek a futamok, akkor az összesített gyűjtött pontszám alapján a legjobb 28 versenyzőt hívjuk meg a középdöntőbe, ahol eldől, hogy ki fog majd végül a nagy döntőbe július végén szerepelni a top 14-be, és ők közülük dől el majd, hogy ki lesz a magyar bajnok ilyen formában. És ahogy említette, az első futam az már le is zajlott, és innen már tudok jönni statisztikákkal is, vannak ilyen jelölő adataim. Az első héten, tehát az első versenyidőszakban 356 nevezésünk érkezett egyébként a bajnokságba, és ők összesen több mint 12.000 kilométert futottak egyébként a pályán itt az időmérők alatt, ez 1700 nál is több kört jelent.
Milyen pályán?
Ugye itt volt egy időmérő szakasz, az lényegében, ahogy mondtam, a játék felületén elérhető speciális eventként, egy déli részként jelentkezett, és ott az ott futó pályán lehetett 3 kör időn keresztül minél jobbat futni, és ezek közül került be ugye a döntőbe, az első futam döntőjébe a 14 legjobb játékos, aki a japán pályáján, egy japán pályán játszott, végül ott játszott le a döntő, és 40 körös versenyünk volt.
Tehát a japán Forma 1-es pálya virtuális modellje volt, amin vezettek szimulátoron keresztül a versenyzők, igaz? A döntőben.
Lényegében igen, a japán nagydíj.
Mondta, hogy 356-an vettek részt az első héten. Ez a szám, ez ilyen kezdeti szám, és a második időmérőre már többen fognak jelentkezni, mert mondjuk többen is ismerik meg a versenysorozatot, vagy pont ellenkezőleg az első szakasz volt még a nagyobb lelkesedés miatt a legnépszerűbb, és utána kicsit lanyhulhat a jelentkezők száma, önök hogy kalkulálnak?
Hát ugye jó statokban nem szeretnék bele fogni, viszont azt gondolom, hogy ez egy elég szép nevezőszám így a verseny kezdetén, és mi szeretnénk ezt túlszárnyalni, hogy minél több játékos induljon el a versenyen. Nyilván az a cél, hogy minél több tehetséges autóversenyzőt nevezünk.
Aki megnyeri a szuperdöntőt, úgymond a presztízsen kívül, milyen címnek lesz a birtokosa, és előfordulhat-e, hogy a győztes, akár egy profi istállóhoz kaphat lehetőséget, hogy ott a szimulátoros csapathoz csatlakozzon, vagy mit nyerhet igazán a győztes?
Lényegében ugye itt a bajnoki cím ugye azért folyik a küzdelem, tehát a magyar bajnoki címet lehet megszerezni, viszont az első 3 helyezett az automatikusan hivatalos MNAS utánpótlás licencet kap, és az első 10 helyezett közül pedig a kiválasztottaknak lehetőséget biztosít az MNAS versenyautó tesztelésre, megalapozza ezzel is egyébként a további autósportos pályafutást.
A mindenki által ismert autósport versenyzők mennyire álltak be ezen versenysorozat mögé? Itt elsősorban egyébként itt Mihalis Norberttel kapcsolatban hallottam, hogy ugye ő a Hungaroring e-sport bajnokság egyik főszervezője is, szóval ő gondolom, hogy lehet nagykövet, vagy hogy ő népszerűsítheti szintén ezt az e-sportos formátumot.
Azt gondolom egyébként, hogy Mihalis Norbert, illetve a csapata a Mira e-sport alapvetően egy nagyon jó kezdeményezést indított el a Hungaroringgel, ami más játékban játszódik. Tehát itt azért különbségek vannak a különböző autószimulátor játékok működése, működtetése, platformjai között. Az egy másik platformon zajlik. Így mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog, mert viszi a hírét az e-sportnak a társadalom egyéb köreibe is, és minél több ember ez eljut, hogy van egy ilyen jellegű digitális sport kultúra, ami egyébként pontosan az ilyen speciális helyzetekben, ilyen rendkívüli járványhelyzetben zavartalanul tud működni lényegében a többi sportákhoz képest, ahol sajnálatosan erre nincs lehetőség. Úgyhogy ez a rész szerintem nagyon, nagyon fontos. A mi versenyünk más-más platformon játszódik, illetve más játékban zajlik. Nehéz összehasonlítani ezeket.
De kicsit arra akartam utalni a kérdésemmel, hogy az autóversenyzők mennyire érzik azt, hogy tényleg ez az e-sport szegmens egy feltörekvő szektor, vagy inkább úgy vannak vele, hogy mellékesen foglalkoznak ezzel a dologgal? A
jelenlegi helyzetben én azt gondolom, hogy nem sok olyan versenyzési lehetőség adódik a valós autósportban, ami miatt most lényegében előtérbe kerültek ezek a videójátékok, vagy ezek az autószimulátor sportok. Én azt gondolom, hogy a sportvilágban, ha nézzük akár a Forma 1-et, és a Forma 1-nek mondjuk az e-sport verseny folyamát, akkor azt látható, hogy növekszik az érdeklődés iránta. Egyébként hozhatnék más példákat is, ugye a FIA-nak a hivatalos verseny játéka, ha így nézzük a Gran Turismo sport, ami rendszeresen az adott évben a MotoGames Weekend megjelennek digitális kupaként. Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan jelek, amik azt mutatják, hogy az autósport az egyre inkább nyit, és egyre jobban nyit az e-sportok világa felé. Még hogyha adott esetben nem is konkrétan e-sportként címkézzük ezt fel, akkor is ugye, ahogy már korábban is beszéltünk, azért volt ilyen jellegű együttállás a két terület között. Nem, azt gondolom, hogy nagy a nyitottság, főleg a rendkívüli helyzet miatt is, az, hogy hogyan értékelik, vagy hogyan van ez a többi hagyományos autósportverseny mellett rangsorolva, azt szerintem a jövő zenéje, hogyha ha túl vagyunk ezen a rendkívüli helyzetben, akkor lehet majd arról beszélni, hogy ez mennyire tud megragadni hosszú távon az autósport mellett. De mi nagyon bizakodunk benne, meg azt gondoljuk, ez egy nagyon innovatív terület és fontos rész lesz a jövőben az autósportoknak.
Tehát akkor önöknek végül is az a céljuk, hogy ez a versenysorozat a karanténhelyzet után is működjön, és el lehessen indítani ebből a második nagy sorozatot is.
Mindenképpen.
Mi a helyzet egyébként más sportágakkal? Tehát most eddig autósportról beszélgettünk, és most nekem hirtelen az jutott eszembe, hogy a labdarúgás is azért összepárosítható az e-sporttal, aki böngészgeti a közösségi oldalakat, elég sok FIFA mérkőzést láthat. E-sportoló gamerek, de van, hogy profi futballisták is játszanak egymással FIFA mérkőzéseket. Szóval ön hogy gondolja, még milyen hazai sportági szövetségek lehetnek igazán nyitottak az e-sport irányába?
Igen, a futball, azt gondolom, hogy megint egy olyan terület, ahol a különböző virtuális futballjátékok mentén van olyan jellegű együttállás, amiben egyébként tudja az e-sport és a hagyományos sportterület egymást támogatni, egymást kiegészíteni. Erre vonatkozólag egyébként a szövetségünk is van több olyan verseny, több olyan aktivitása, amik konkrétan a jelenlegi rendkívüli járványügyi helyzetben is egyfajta olyan aktivitás lehet a sportkedvelő közönségnek, ami nyilván helyettesíteti valamilyen szinten a valós futballt. Így egyébként az Újpesttel közösen van egy kezdeményezésünk, ahol hetente más-más klub versenyzőjével játszik FIFA 20 játékkal az Újpest egy-egy labdarúgója. Nagyon népszerű egyébként, ez a közösségi médiában, a social media felületen, Facebookon keresztül szoktuk közvetíteni, de ugyanígy egyébként mi igyekszünk azokra is figyelni, akik mondjuk adott esetben most kerültek be az egész elektronikus sport közegbe, és így működtetünk mi egy versenysorozatot, ez a UNES Masters, ahol rendszeresen vannak szint úgy FIFA versenyek, ezek online formában valósulnak meg, és bárki nevezhet, teljesen nyitott, bárki nevezhet alulról szerveződő, és így van hasonló rendszer, mint egyébként itt a GTS bajnokságnál pontot lehet gyűjteni, és a júliusi FIFA döntőbe ott is várjuk a legjobb, legtöbb pontot gyűjtött játékosokat majd.
Futball esetében mondjuk elképzelhető egy autósportszövetséghez hasonló együttműködés az MLS-szel?
Azt gondolom, hogy mindenképpen elképzelhető. Amúgy már most is van együttműködésünk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, ugyanis hát amikor még a járványügyi helyzet előtt több válogatott mérkőzésen is kint voltunk a FIFA játékkal, külön szórakoztatva a szurkolókat, de lehetett játszani azokat a mérkőzéseket virtuálisan, amik egyébként a valóságban is mentek. Nagyon sok fiatal és apuka jött oda játszani szünetekben, illetve a verseny felvezető időszakban. Azt gondolom, hogy ez megint csak egy olyan része ez a virtuális futballnak, amiben elősítheti a futballhoz kapcsolódó szurkolók, illetve hát a abban résztvevőknek a szeretetét a játék iránt.
Kicsit, hogyha megengedek, hogy beszélnék, vagy kérdeznék az üzleti oldaláról a dolognak, hogy látja a szponzorációs érdeklődés, az mennyire erős, vagy mennyire erősödik az e-sport versenyek iránt? Előfordulhat-e az, hogy egy márka eddig offline eseményeket, hagyományos sporteseményeket támogatott, de most úgy van vele, hogy mivel azért bizonytalanabb lett a helyzet a koronavírus miatt a hagyományos sportágak tekintetében, átevez az e-sportra?
Azt gondolom, hogy ilyen téren, tehát a hirdetői kedvet, vagy szponzorációs kedv terén nagyon kettős a helyzet, mert egyik oldalról valóban ez egy működő sportterület, ahol egyébként lehetőség van ilyen forrán megjelenni. Én azt gondolom, hogy ezt a egyes cégek tényleg így lehetőségként fogják föl, és mi azt is javasoljuk, hogy most lehetőség van erre tesztelni, vagy kipróbálni ezeket az aktivitásokat, aki egyébként most találkozik először a digitális sportvilággal. Viszont másik oldalról ugye nő valóban az érdeklődés, mivel nincsenek egyébként hagyományos sportversenyek. Ugye az olimpiát is elhalasztották, ezért az online térben egyébként a közvetítéseink, a versenyünknek a közvetítése az egyre népszerűbb, egyre többen nézik. Ez látható tendencia, és ezáltal ez nyilván annak is betudható, hogy sokan otthon vannak, és otthonról a család együtt akár bekapcsolódik és nézi ezeket a tartalmakat, és kapcsolódik az e-sport versenyekhez. Viszont van egyfajta bizonytalanság is nyilván a hirdetői piacon, ami szintúgy érzékelhető, ez jó pár olyan cég, aki egyébként korábban az hagyományos sportversenyeket támogatott, az még nem ismeri annyira a területet. Mi azon dolgozunk, hogy minél több ilyen jellegű piaci résztvevőt, szereplőt, befektetőt, szponzort, hirdetőt bevonjunk egyébként ebbe az ökoszisztémába, pont azért, mert nyilván ez a speciális helyzet, ez felénk irányítja ilyen szempontból őket.
Egyébként a szponzorációs szerződéseket most laikusként kérdezem, nagyjából ugyanúgy kell elképzelni, mint a hagyományos sportágak esetében?
Igen, nagyjából ugyanúgy kell elképzelni, tehát ez a része az kevésbé változó, viszont nyilván azoknak a cégeknek a köre az nem teljesen a sporttal átfedésben van, és itt azért itt számos szoftvergyártó, hardvergyártó is jelen van, akik adott esetben mondjuk a hagyományos sportokban kevésbé vannak jelen, mint szponzor.
És hogyha mondjuk belegondolok, akkor egy márka jelet meg tudnak jelentetni mondjuk az e-sportolók akár a felszerelésükön, de mondjuk a szervező is meg tudja jelentetni a márka jelet a platformon.
Igen, ez nagyon változatos ilyen szempontból a megoldásoknak a tárháza. Az egyik nyilván az, ami klasszikusan a sportban is felismerhető, a fizikai jelenlét van, akkor nyilván a mezek, különböző termék megjelenítések, amik mondjuk a versenyhez kötődnek. A másik része az meg, jó pár része az meg virtuális valamilyen szinten, tehát a játék felületén, platform felületén, a kapcsolódó grafikai elemeken, tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon változatos tárház. És hát interaktívvá teheti az, hogy közvetítés, olyan online közvetítések vannak, amik némileg hát másképpen folynak, mint a sportközvetítések a tévében. Itt sokkal több lehetőség van a szurkolóknak az online térben megjeleníteni a véleményét, gondolatait, hozzászólását.
Amit én olvasgattam itt a témával kapcsolatban, hogy az e-sport azért profitálni tud a jelenlegi helyzetből, még úgy is, hogy egyébként elmaradnak a szintén az e-sporthoz köthető offline nagy események, de hogyha jól tudom, ezek a díjbevételeknek csak egy kis szeletét teszik ki. Másik részről viszont ott az ellentétes folyamat, hogy a videójáték piac, a videójáték fejlesztések kicsit lassulhatnak a koronavírus miatt. Ön hogy látja, ez a két ellentétes folyamat összességében mit eredményezhet?
Azt gondolom, hogy az e-sport játékoknál is ilyen szempontból azért szerencsésebb helyzetben van a videójáték piachoz képest, mert szűkebb szelete, azért stabilabb játékcímek vannak. Itt már jó pár játék ágban fix programok futnak, amik mondjuk akár 5-10 éve már a piacon vannak. Ilyen szempontból kevésbé érinti azt, hogy egy újabb része adott esetben a játéknak, hogy egy újon elkészülő játék az miként fog funkcionálni e-sportként. Ezért ilyen szempontból stabilabbak a címek, mint a hagyományos videójátékos piacon. Ez az egyik része a dolognak, ezért én nem aggódok annyira. A másik része, hogy itt a videójáték sportban ugye könnyebb az offline keretekből átállni az online keretekből, mégiscsak az internetes közegednek a hagyományos közege. Ilyen formában sokkal könnyebb meglépni azt, hogy a nagyobb offline versenyeknek a döntőit, azokat csak az interneten keresztül lehessen elérni. Ez még ráadásul növelheti is a nézőszámokat, tehát ilyen szempontból jóval szerencsésebb helyzet van, mint a hagyományos sport, az e-sport.
A Magyar E-sport Szövetség elnökét, Bíró Balást hallották az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai Sportértékbe. Most a hírek után kezdődik Hétfő egy nő című portréműsorunk Kutasi Judittal, tartsanak velünk akkor is, illetve jövő héten is számítok a figyelmükre, hiszen egy hét múlva a 17 órai hírek után ismét lesz Sportérték. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, további szép estét kívánok, búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc.
Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.